dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Isten hozta a testvéreket. Mögöttünk van a nagy bőt, lehetőségeket kínált, hogy lelkileg formáljuk, alakítsuk az életünket. A Szent Három Nap kezdődik ezzel a mai estével, nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat. És azt szeretném ajánlani a testvéreknek, hogy legyen ennek a három napnak a üzenete a számunkra, amit Jézus Krisztus fogalmazott meg Máté evangélista által, ugyanaz a lelkület legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt. A lelkületünk határozza meg a gondolkodásunkat, a szavainkat, a cselekedeteinket. A keresztény életünk arról szól, hogy ez a lelkület általunk jelen lehet a világban, sőt, ez a küldetésünk, hogy ez a lelkület megjelenik a világban. Ezen a mai estén az utolsó vacsora emlékét idézzük, amikor Jézus elbúcsúzott a tanítványaitól. Isten segítsen bennünket, hogy az ő titka, az ő üzenete, az ő példája határozza meg a mi életünket, a lelkületünket. Kedves testvérek, most az evangéliumot fogjuk meghallgatni. Ezen az estén Jézus példáját állítja elénk a Szentírás. Jézus a szolgáló és szeretet példaképe. És azt mondja nekünk, ti is ezt cselekedjétek. Ha a jézusi lelkületet akarjuk formálni és alakítani magunkban, akkor ezt cselekedjétek.
Az Úr legyen veletek.
És veletek.
evangélium Szent János könyvéből. Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének. Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak, Karióti Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el őt. Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, s hogy Istentől jött, és Istenhez tér vissza. Fölkelt hát a vacsora mellől, letette felső ruháját, fogott egy vászonkendőt, és a derekára kötötte. Azután vizet öntött egy mosdótálba, és mosni kezdte tanítványainak a lábát, majd a derekára kötött kendővel meg is törölte. Amikor Simon Péterhez ért, az így szólt: Uram, te akarod megmosni az én lábamat? Jézus így felelt: Most még nem érted, mit teszek, de később majd megérted. De Péter tiltakozott: Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha. Jézus azt felelte: Ha nem moslak meg, nem lesz semmi között hozzá. Erre Péter így szólt: Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is. Jézus azonban kijelentette: Aki megmosdott, annak csak a lábát kell megmosni, és egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy egyikük elárulja, azért mondta: Nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta lábukat, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült, és így szólt hozzájuk: Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és Mester, megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. Ezek az evangélium igéi.
Kedves testvérek, János evangélista ezt a mai üzenetet felütésszerűen kezdi, imigyen: Húsvét ünnepe előtt történt, Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének. Kedves testvérek, Jézus maga mondja: Eljött az én órám. Ezen a mai estén azokat a távlatokat kellene valamiképpen bejárnunk, amiket ez a jézusi üzenet tartalmaz, hiszen Jézus másutt arról beszélt, hogy ezért az óráért jöttem, amely órának természetesen nem időben, hiszen ez az óra az én órám, a cselekvések ideje, majd akkor fejeződik be ebben a világban, amikor Jézus azt mondja: beteljesedett. János evangélista ennek az órának a titkát két fogalommal adja vissza. Ha jól figyeltünk az evangéliumra, akkor ezt kihallhattuk. Ez az óra az átmenet órája, az átváltoztatás, a megváltozás órája, és a szeretet órája. Ez a két fogalom egymást értelmezi, egymást magyarázza. Átmenet és szeretet. Ehhez még talán hozzá is tehetnénk azt, hogy a mindvégig szeretet, amit a görög nyelvű szentírás az agapéval ad vissza. Isteni szeretet. Egymást értelmezi ez a két fogalom. Hiszen a szeretet nem más, mint az, hogy az ember, aki személyiség, az ember, akinek egyetlen élete van, az ember, akinek az élete össze nem cserélhető egy másik élettel, ugyanakkor titokzatosan ez az egyetlen személy, a személyiség a másikért él, vagy nem él. Az átmenet órája ezt a titkot akarja kifejezni, hogy az ember kilép a maga világából, a maga egyéni világából, akár még azt is mondhatnám, hogy lerázza mindazt a köteléket, amely megkötözheti az embert, feszegeti azokat a határokat, korlátokat, amik bezárhatnak minket magunkba, és az ember elindul a másik ember felé, akit rábízott az Isten. Egymásra bízott bennünket az Isten. És, ahogy mondottam, és ahogy János evangélista erre figyelmeztet bennünket, ez a szeretet órája, a mindvégig szeretetnek az órája, ami azt jelenti, hogy az ember, ha halálosan komolyan magáévá teszi ezt az átmenetet, akkor valamiképpen az ember egy isteni világba kerül. Valamiképpen az ember az emberi világ fölé emelkedik. És Jézus azért mondja, hogy ti is ezt tegyétek. Nagyon izgalmas ez a kérdés, hiszen Jézus arról beszél, hogy elmegyek, de ez az elmenetel megint nagyon-nagyon fontos üzenetet jelent a számunkra, hiszen azt jelenti, hogy egyszer eljött. És most elmegy, de egészen sajátos ez a krisztusi elmenetel. János evangélista, ugye a filozófus evangélista, aki a görög filozófiával tisztában van, és Plutarchosz beszél arról, hogy mit jelent az ember számára az exitus meg a reditus. Az élet titkával foglalkozik Plutarchosz, a filozófus, és azt mondja, az emberi élet lényege az, hogy onnan a felsőbb régiókból érkezik hozzánk az emberi élet, valahonnan felülről kapjuk a létet, a lét titkát, amikor értelmezi a filozófus, akkor innen felülről valónak mondja, ő pogány. És ugyanakkor a reditusról is beszél, ami azt jelenti, hogy az ember visszamegy oda, ahonnan érkezett. Akár így is lehet mondani, hogy felemelkedik. Akkor, amikor az ember életútja befejeződik itt a Földön, ha betöltötte a küldetését, akkor visszamegy oda, ahonnan érkezett. János apostol előtt mindenképpen ez a filozófiai fogalom van, vagy ez a filozófiai fogalom motiválta akkor, amikor ezt a krisztusi titkot akarja valamiképpen megközelíteni és velünk is megértetni. Ugye arról van szó, hogy Jézus eljött. Eljött egy másik világból övéihez. De övéi nem fogadták be. Most arról ne beszéljünk, hogy mit jelentett az ő sorsa, útja itt az övéi között, illetve övéivel, és elmegyek, mondja Jézus, visszatérek az atyához, de a számunkra az a vigasztaló, hogy Jézus, aki az övéi közé jött, de övéi nem ismerték fel, és nem fogadták be, övéit viszi magával. Övéivel együtt megy az atyához. Ez egy nagy-nagy vigasztalás az ember számára. Végeredményben ennek az estének a titkát ez a jánosi gondolat világítja meg. És amikor ez a kérdés elénk kerül, akkor egy hirtelen váltással szembesülünk, ez a Jézus, aki magával akar bennünket vinni, ez a Jézus kötényt köt maga elé, és megmossa övéinek a lábát. A rabszolgának a szolgálatát végzi el, mert akit az övéi nem fogadtak be, ő azért jött, hogy az övéért legyen. És mi emberek, akik a mindennapi életünket éljük, Jézus nekünk akar példát adni ezzel, mert minket sem fogadnak el nagyon sokan, és egymást sem tudjuk elfogadni bizony nagyon gyakran. És ezért is adja nekünk ezt a példát, ami egymáshoz tartozásunk ebben a szolgálatban fejeződik ki. Ti is ezt tegyétek, mondja Jézus. És itt egy sajátos kérdéssel találkozunk, ugye Péter apostolnak hallottuk a számunkra furcsának tűnő megnyilatkozását, itt a tisztaságról van szó. Ugye a tisztaság sokszor szerepel a Bibliában, kultikus fogalom. A kultikus áldozatok alkalmával a tisztaságról volt mindig szó. Az ember azért áldozott fel valamit az Istennek, hogy megtisztuljon. Mert ezek mindig azt is jelentik, hogy akkor, amikor az ember áldozatot hoz így, valami helyettesítő áldozatot, akkor ő maga áldozatot hoz, és ebben a lemondásban, áldozathozatalban meg akar tisztulni, hiszen Isten elé tisztátalan nem léphet. Ez a mozzanat János apostolnak a beszámolójában pontosan ezt akarja jelenteni, hogy ha Jézushoz tartozunk, ti már tiszták vagytok, mondja, és akkor hozzá kell tenni a tőlem hallott tanítás nyomán. Vagyis Jézus lelkileg akar bennünket előkészíteni a tanításával, hogy Isten elé járulhassunk, hogy a tisztához, az Istenhez tartozhassunk. Testvérek, ennek a mai estének ez a központi üzenete. Az, ami utána történik az áldozattal kapcsolatosan, az utolsó vacsora titkával kapcsolatosan, az már csak mintegy alá akarja mindezt húzni. Hiszen Jézus, amikor azt mondja, hogy ez az én testem, ez az én vérem, amely értetek adatik, akkor valójában ezt az áldozatkészséget, amit ő kifejezett az atya iránt, a velünk való kapcsolatában, a szeretete révén, valójában a kenyérnek meg a bornak a misztériumában ezt akarja a lelkünkre kötni, hogy a kapcsolatunk egymással csak a személyes áldozataink révén rendeződhet. A kapcsolatunk egymással nem szavak világa. Ez az én testem, amelyet értetek, adok. Ez az én vérem, amelyet értetek, kiontok. Nyilvánvaló, hogy nekünk, amikor Jézus titkán gondolkodunk, akkor ezekre a kérdésekre kell válaszolni. Mit tudunk odaadni? Milyen áldozatokat tudunk hozni azért, hogy egymással valóban összetartozzunk? Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, mondja Jézus. Vagyis az áldozatkészségünk az isteni elvárás. Az áldozat, amit egymásért tudunk hozni, igazol bennünket. Szeretettel hívom a testvéreket erre a mai szentmisére. Az utolsó vacsora emlékmiséje ez, a Jézusi óra. A Jézusi órának a felhívása kell, hogy közeljusson ma este hozzánk. Készek vagyunk-e erre az átváltozásra, amit a szeretetünk igazol? Képesek vagyunk-e, akarjuk-e a korlátainkat levetni azért, hogy a másik emberhez megérkezzünk, és a másik emberrel összetartozzunk. És akkor, amikor az Eucharisztia titkát, a testnek és a vérnek a titkát szeretnénk valamiképpen megfejteni, akkor erre a kérdésre kell mindegyikünknek válaszolni. Mit tudunk odaadni szeretetből egymásért? Ezek konkrétumok. Segítsen bennünket az Isten, hogy ne a szavak világában találkozzunk egymással, hanem a tetteink révén. Kedves testvérek, ma nem imádkozunk, hiszek egyet, folytatódik a Szent Mise, de ezt megelőzően a lábmosás szertartásával is szembesülünk. Ezek a kedves fiatalok, akik vasárnapról vasárnapra szolgálnak az Úr oltáránál, részesülnek ebben az ajándékban, Isten szeretetében megfürdetik a szentmisében mindig a szívüket, és ez a mostani lábmosás erre a szív tisztaságra emlékezteti őket, és figyelmeztet bennük. kedves testvérek, ezekben a meghittés megható pillanatokban gondoljunk a megváltottakra, akik előttünk jártak az úton, és akik megmosták ruhájukat a bárány vérében. Krisztus minket is meg akar mosni, tisztára akar mosni, és ő maga mondja, ti már tiszták vagytok a tőlem kapott tanítás által. Ebben az imádságban kérjük az Isten kegyelmét, hogy valóban az ő tanítása a szívünket érintse. Hiszen ez az emlegetett tisztaság, ez a szívünk tisztaságát jelenti, ami egyszerűen abban áll, hogy minden áldozatra készek vagyunk egymásért. Imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod.
Zengjed nyelv a váltságul az emberét.
Könyörögjünk. Kérünk mindenható Istenünk, hogy amint most az utolsó vacsora táplálékával megerősítettél minket, tégy egykor szemfiad örök lakomájának részesévé, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, nagy ajándék a világnak ez a mai ünnep, hiszen egy egészen sajátos rendező elvről van szó, egy kegyelmi erőről, ami képes újra rendezni a világnak a helyzetét. Hiszen minden az egymással való kapcsolatunkon múlik. Lehet beszélni eredményekről, ezek nagyon fontosak az ember számára. Igenis, Isten is azt akarja, hogy belakjuk ezt a földet, azt is akarja, hogy mi magyarok se fogyjunk el a földszínéről. Isten azt akarja, hogy otthonunk legyen, ha csak átmeneti otthonunk is, hiszen ideig élő lények vagyunk, de szükségünk van arra a kegyelmi erőre, amely megerősít minket, és képessé tesz arra, hogy egymásért áldozatot tudjunk hozni. Enélkül nincs emberi élet. Enélkül magányos emberek világa, ez az emberinek mondott világ, valójában nem is emberi. Az emberi világ az egymással közösség világa. Ez viszont csak akkor valósulhat meg, ha Isten segítségével az ember önmaga fölé emelkedik. Le tudja győzni azokat a korlátokat, amelyek képesek bennünket bezárni a magunk világába, a magunk önző világába. Nagy kísértés lehet, hogy az ember azt gondolja, hogy ez elég. Körül lehet venni a palotáinkat magas falakkal, csak a falakon belül nincs élet. Nem lehet falakat húzni emberek közé. Ez a mai este, az utolsó vacsorának az emlékestje, bátorítson bennünket arra, hogy belemenjünk ebbe a csodálatos kalandba, a szeretet kalandjába. Jézus élete az Isten szeretetének drámai megmutatása. A szeretet drámai. A szeretetben az ember felörlődik. De a magot is el kell vetni a földbe, és ott meghal és gyümölcsöt hoz. Csak a mi áldozatunk, az egymásért hozott áldozatunk mind halálig hoz életet. Különben csak hisszük, hogy élünk. Legfeljebb jó ételeket izlelgetünk, szép ruhában járhatunk, összkomfortos otthonaink lehetnek jó esetben, és az embernek szüksége van arra az örömre, ami akkor adatik meg, ha egymásnak elajándékozzuk az életünket. Ez a mai este ezt az igazságot fejezi ki. Most csendben befejezzük az együttlétnek ezt a rövidke, nem tudom, másfél óráját, és utána lesz egy kis szünet, aki tud, még maradjon itt ezen, Lamentáció, Jeremiás síralmai következnek, arhaikus, himnikus imádságok. Valójában nekünk csak jelen kell lenni, mert itt lesznek azok, akik megajándékoznak bennünket ezzel a lelki élménnyel, és ha ki tudjuk nyitni a szívünket, akkor örömünkre lesz. Természetesen, akinek mennie kell az ajtó nyitva, azt viszont szeretném kérni, hogy mindazok, akik elmennek csendben, egy kicsit Jézus titkát a szívükben víve, azok, akik itt tudnak maradni, azok csendben várakozzanak, míg fölkészülnek az énekesek. Legyen méltó ez az este.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az ősegyház a Szentírást énekelve és olvasva virasztott, amikor egy-egy tagját a keresztény üldözők halálra vitték. Hogy ne virasztana ugyanígy Szent Zsolozsmával, amikor magát Krisztust, a vértanúk fejét viszik most kín halálra? Hiszen maga az Úr is erre kéri tanítványait, szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt, és virrasszatok velem. És ezt a szokást hűségesen tartja az egyház első napjaitól kezdve, 20 évszázadon át mindmáig. A templomokban megtartva a lamentációkat, nagy csütörtöki, de van ahol a nagypénteki és nagyszombati zsolozsmákat is. Vegyünk részt benne buzgalommal. A zsolozsma kezdeteként a 21. zsoltárt énekeljük, fölváltva az előénekesekkel, tehát a páros verseket fogják énekelni a hívek. Ezt a zsoltárt imádkozta Krisztus Urunk is a keresztfán, és ezzel rámutatott, hogy az ószövetségi zsoltáros tudtán kívül is róla a szenvedő messiásról jövendőlte mindazt, amit itt éneklünk. Leírja az üldözést, ruháinak szétosztását, szomjúságát, általverését, elhagyatottságát. De leírja a harmadik zsoltár szakaszban azt is, hogy szenvedéséből az egyház életre fog megszületni. Ezután három olvasmány következik, három felelő énekkel. Az első olvasmány Jeremiás próféta síralma, a lamentáció. Vádolja az emberiséget az ősbűnért, vádolja a zsidóságot hűtlenségéért, vádol mindnyájunkat gonoszságainkért, siratja a rommá lett Szentvárost, siratja azt a halált, melyet mindezért kellett Isten fiának elszenvednie. A második és harmadik olvasmányban Nagy Szent Leó pápa ihletet, szárnyaló és szívbe markoló szavakkal magyarázza Krisztus vérrel verejtékezését, elfogatását, elítéltetését. Az olvasmányok után mindnyájunkból az igaz bűnbánat megilletődött hangjának kell fakadnia. Itt az 50. zsoltárt majd a kórus fogja énekelni. A zsolozsma utolsó nagy éneke, melyel voltaképpen már a nagypénteki hajnalra kell ébrednünk, hálát ad azért, hogy Krisztusban teljesült az Isten megváltó ígérete. A zsolozsmát megkapó szertartás zárja, litánia szerűen szólítja a mindenekért szenvedőt, s hódolattal kéri irgalmát. Mintha megjelenítenie szertartás azt, amit ő saját magáról jövendőlt, ha majd felemeltetem a keresztre, mindeneket magamhoz fogok vonni.
Elosztották maguk között ruháimat, öntösömre sorsot vetette. Elosztották maguk között ruháimat, kezeimet és lábaimat, és megszámláltál minden csontomat. Csak nézd és szemléled engem, elosztottál magunk között ruháimat, és tömösömre sorsom vezettem. De te, Uram, ne légy messze tőled,
Kezdődik Jeremiás próféta síralma. És lőn minek utána fogságba jutott Izrael, és Jeruzsálem elpusztula. Leül Jeremiás próféta sírván, és síratta Jeruzsálemet nagy síratással, és fohászkodván keserve szívvel mondán. Alef. Én vagyok a férfi, aki nyomorúságot látott, az Úr haragjának veszelye miatt. Elvitt engem és sötétségbe vezetett, és nem a világosságra. Csak ellenem fordította kezét, és csapásaival sújtott egész napon. Megfonnyasztotta az én bőrömet és húsomat, és megrontotta az én csontjaimat. Körülkerített engem, körülvett engem ikinnal és gyötrődéssel. Sötét helyre vitt engem, mint a rég elfeledett holtakat. Gimel. Körülépített engem, hogy ki ne menjen. Megnehezítette az én béklyóimat. Hiába kiáltottam és könyörögtem, elvetette az én imádságomat. Elrekesztette utaimat nézőgő kövekkel, és ösvényeimet felforgatta. De jó az Úr az ő benne bízóknak, és az őt kereső lelkekhez. Jó hallgatással várakozni, míg nem megszabadít az Isten. Jó a férfiúnak, ha az igát ifjúságától fogva viseli. Jó leül egyedül és hallgat, mert ezt magára vette. A porba teszi a száját, talán még reménység lenne. Orcáját odafordítja az ütverőknek, és betelik gyalázata.
Olvasmány Nagy Szent Leó pápa beszédéből. Így szólt az Úr: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár, de mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Midőn ezen igével az Úr világossá tette, hogy nagyon és teljesen megvan benne mind az emberi, mind az isteni természet, megmutatván így, honnét van az, hogy szenvedni nem akar, és honnan van az, hogy szenvedni akar. Miután elűzte a gyöngeség reszketését, és miután megerősítette önfeláldozó bátorságát, örök elrendelésének határozatához most visszatér. A kegyetlenkedő ördögnek, aki Júdást és társait eszközként használta, odaveti a szolga alakját, kiben semmi bűn nincsen, hogy az viselje mindenek ügyét, akiben mindenek természete egyedül van meg bűn nélkül. Rárohantak a világosságra a sötétség fiai, s bár fáklyákat és lámpásokat használtak, hitetlenségük éj sötétjéből ki nem jutottak. Elfogják azt, aki megfogadni akar. Hurcolják azt, aki hurcoltatni akar. Mert ha ellen akart volna szegülni, az istentelenek kezei mire sem lettek volna képesek. Ám de akkor a világ megváltása is halasztás szenvedett volna. Ha bántatlanul marad az, ki mindenek üdvösségéért halni készült.
Mikor Jézus keresztán függ vala, mind az égsből ottan megindul, megszakadott a templom kárpítja, egész földön sötétség támad. A jobblator keresztán függ vala,
Nagy Szent Leó beszédének folytatása. Tehát Annáshoz, Kaifás apósához vezetik, azután magához, Kaifáshoz, és a rágalmazók esztelen hangoskodása után kihallgatásra Pilátushoz átviszik. Ezek megvetvén az Isten szerint való jogot, mintha Róma törvényei alá lennének vetve, inkább a kegyetlen ítélet végrehajtóját keresték, mintsem egy perben az ítéletmondót. Oda vezették ugyanis Jézust, szoros kötelékekkel kötözve, gyakorta verve és arcul csapdosva, összekötözve és összeköbdösve. Kiáltozásukkal fölötte már előre ítéletet mondottak, hogy oly sok kimondott ítélet között szorítva Pilátus ne merészelje felmenteni azt, kit mindenek elveszteni akartak. De végül a bírótól azt tudjuk meg, hogy a vádlottban vétséget nem talált. Ítéletében azonban nincs álhatatosság, mikor ártatlannak hirdeti őt. Mikor ugyanis fel akarta menteni, mind azt kiáltozták, ha ezt elbocsátod, a császárnak barátja nem vagy, mert mindaz, aki magát királlyá teszi, ellene mond a császárnak. Nem volt okos, ó Pilátus, hogy megfélemlettél. Ám a királyi nevezet félelmet akkor keltett volna, ha az uralomra törés szándékát, a hatalom birtoklásához szükséges felkészülés néked elárulta volna. Ha a fegyverek szerzése, ha a költséget szolgáló vagyon, vagy a katonák táborba szállása fölfedeztetett volna. Miért tűröd, ó Pilátus, hogy azt terhelje a hatalomra törés vágya, akinek különös, saját tanítása volt az alázatosságról. Róma törvényének ellent nem mondott. Az összeírást vállalta, az adót megfizette, a közteherviselést nem akadályozta. Úgy rendelte, hogy ami a császáré, azt a császárnak megadják. A szegénységet választotta, az engedelmességet ajánlotta, a szelíd türelmet hirdette. Ez valójában nem az, hogy a császár támadja, hanem hogy segítse. Mindazonáltal nehogy teljesen hiába valónak látszódjék a vádlók ellenvetése, vedd vizsgálat alá, ó helytartó, mi volt valóban ismeretes az Úr Jézus műveiből.
a vakoknak látást, a süketeknek hallást, a sántáknak járást, a némáknak szólást ajándékozott. Elűzte a lázt, oldotta a fájdalmakat, kivetette az ördögöt, halottakat életre keltett. Ezt a hatalmát vessék ellene vádlói, és azt ejtsék ki ajkukon, amit szívükbe róla tartanak. Miért hoznak fel rágalmakat földi dolgok miatt, mikor igazából a mennyei dolgok miatt üldözik?
Én tégedet, én szerelmes szőlőn, láttátalak, gyenge szőlő lesztőn, gondoztalak, kerítés emeltem, őrzésedre szép tornyom. Thank you.
kereszt halálig. Tekints le, kérünk, Urunk, házad népére, melyért, amit Urunk, Jézus Krisztus nem habozott magát az ártóknak kezébe adni, és a keresztnek kínzó eszközét magára venni.